Érdekes emberek, izgalmas történetek a Halas Rádióban.
Szeretettel köszöntöm a rádióhallgatókat, Mészáros Erika vagyok a mikrofon mögött. Mai vendégem Rácz Fodor Mihály, aki a Kiskunhalasi Magyar Éremgyűjtők Egyesületének elnöke, és Nagy Tóth Dezső, aki szintén az Éremgyűjtők Egyesületének a tagja, ő mint titkári pozícióban van itt. Nagy szeretettel köszöntöm Önöket a stúdióban.
Köszöntjük a hallgatókat.
Köszöntöm a kedves hallgatókat, Rácz Fodor Mihály vagyok, és hadd mondjam, hogy Halason az éremgyűjtésnek egy jeles időszaka, és lényegében a szervezett éremgyűjtés az a 1800-as évek közepén egy derék lakatos mesternek a gyűjtése kapcsán indult el. Őt Révész Györgynek hívták, amelyik időszakban őt ismerték a környéken, és szinte mindenki odavitte, hogyha régi pénzt talált, és ebből egy komoly gyűjteményt hozott össze, és a gyűjteménynek nem elég az, hogy összerakom a pénzeket egy helyre, hanem meghatározom, és katalógusba vagy valamilyen feliratos rendszerbe foglalom. Ezt megcsinálta. Utána a Halasi Református Egyház liceumának is volt egy kisebb gyűjteménye, amikor ő úgy gondolta, hogy ezt a közjavára felajánlja, akkor egy összegbe megegyeztek, és a Református Liceum gyűjteményével együtt egy halasi komoly gyűjtemény jött észre. Aztán ez valahol a gimnáziumba tároltatott, és 44-ben, 45-ben sajnos szinte a teljes gyűjtemény szétszóródott, felszámolódott, elvitték, ellopták. Valamennyi talán később visszakerült, és a Halasi Múzeumban is van belőle valamennyi. A második ilyen általam már ismert időszak a halasi éremgyűjtésnek a 1963-ra teszik, mert volt itt egy jeles gyűjtő, dr. Nagy Lóránt ügyvéd úr, aki a szlovén pénzeknek a tudósa volt, nyugodtan mondhatom, ő csinálta a katalógust egy szlovén kollégájával együtt. Őt ismertük itt jó néhányan, 5-6, akik érdeklődtek a régi pénz után. Hozzájártunk az ügyvédi irodába, aztán ő felokosított bennünket sok mindenbe, és bevitt a magyar éremgyűjtésnek a területére.
Annyit hagyd kérdezzek meg, hogy lehet-e tudni, hogy azonból az elveszett érmékből vannak-e valamelyek itt Kiskunhalason, amit ugye a legelső gyűjtésből itt már bekategorizáltak?
Olyan rendkívül ritka érem nem volt közte, gondolom, valami nagy aranyérem, vagy valami erdélyi, valami ilyesmik nem voltak. Tehát nem azonosítható, ha valahol lenne is, nem lehet utána járni, hogy mi volt. Hát a lista megvan, tehát azt azonosították azóta, hogy a lista alapján, ami a Halasi Múzeumban van, az azonosított, csak ez egy töredéke annak, ami akkori gyűjtemény volt.
1963 azért nem most volt, tehát nagyon ritka, hogy egy egyesület ilyen nagyon hosszú időn át működik, ugye 56 évről beszélünk. Ön, amikor bekapcsolódott, azóta mekkora fejlődést látott, és mekkora bázissal rendelkeznek?
Hát akkor, akinek nagyobb tőke része volt, több pénze volt, magyarában fogalmazva, azok nagyon szép gyűjteményeket tudtak összehozni, például Nagy Rodánt ügyvéd úr, aztán egy bíró, másoknak egy fogtechnikus, egy órás, ők komoly gyűjteményt hoztak össze ez az időszak után, és hát nem volt országos szervezet, sőt, az a rendszer ugye nem szerette ezt a tevékenységet. Olyannyira, hogy én még emlékszem rá, hogy egy kisebb gyűjteményecském volt, és akkor a Magyar Nemzeti Banktól küldtek ki egy papírt, hogy írjam le pontosan, hogy milyen gyűjteményem van, stb. És csak akkor lehetett mondjuk egy gyűjteménybe aranypénz, hogyha egy jelentősebb gyűjtemény rész mondjuk az Árpád-házi királyoktól, akkor mondjuk egy aranyforint is lehetett volna benne. Tehát bizalmatlanság volt ez a társaság irányába. Ez aztán nehezen is oldódott, azért nehezen alakult meg az országos egyesület, amelyikről most beszéltünk, de 50 éve kereken az is megalakult.
Hát nehezen alakult meg az egyesület, de azért az 50 év is egy nagyon komoly szám. Dezső, novemberben voltak fent Budapesten, hogy ünnepelték meg ezt a jubileumot?
Igen, november 9-én Mihály bátyámmal Budapesten megjelentünk. Egy emléktábla avatással kezdődött az egész ünnepség. Az elnök beszámolt a az elmúlt 50 év történéseiről, és a vidéki csoport, ugye 41 van az országban, ezeknek a titkárai jubileumi kitüntetést kaptak, oklevelet. Mihály bátyámat is, mint hűséges tagját az Egyesületnek ez alkalommal kitüntették.
Rácz Fodor Mihály nem csak hűséges tag, hanem alapító tagnak is számít, ugye az 50 éve működő Magyar Éremgyűjtők Egyesületében. Ilyen esetben, amikor kitüntetésre kiválasztanak egy tagot, akkor milyen érmet vagy milyen emléket adnak?
Egy körülbelül 2 centi átmérőjű ezüst jelvényt, amelynek a feliratában rajta van, hogy a Magyar Éremgyűjtők Egyesületének 50. alapításának emlékére, és a hátulján egy sorszám, ami tartalmazza az adott aktuális tagnak a belépési sorszámát. Mihály bátyám a 184-es, tehát egy nagyon korai időszakba lépett be.
És az enyém?
Az enyém a 10660-as, én 1993-ban léptem be.
De akkor ez egy örök sorszám, ugye?
Így van, tehát úgy mondanám, hogy elhalálozás után nem adják ki ugyanazt a sorszámot.
Gratulálunk ehhez a kitüntetéshez, óriási munka el mögött, erről fogunk még részletekről beszélgetni, tovább zene után jövünk vissza.
Érdekes emberek, izgalmas történetek a Palas Rádióban.
Folytatjuk a beszélgetést csodálatos pénz érmékről, érmekről, Rácz Fodor Mihállyal, illetve Nagy Tóth Dezsővel, a Kiskunhalasi Magyar Éremgyűjtők Egyesületének az elnökével és titkárával. Mihály, ön egyáltalán mikor és miért szerette meg ezeket a gyönyörű érmeket?
Hát ennek az az első története, hogy apám az élet és tudománytól olvasgatta, ő pékmester volt Tázláron, és érdeklődött mindig az ilyen régiségek után. Úgyhogy én először szerettem volna régész lenni. Na, az aztán nem lett belőlem, mert sok minden miatt nem lehetett, és akkor villamos szakember lett belőlem, és mindig is érdekelt a régiség, a régészet, és megtaláltam a régi plakettek érmékbe azt az örömöt, amit aránylag nem nagy pénzzel, de nagyon szép kis plasztikákat, kis domborműveket, emlékérmeket lehet gyűjteni, és én arra álltam rá 3 gyerekbe, szerény anyagi körülmények között egy gyűjteményt tudtam létrehozni, amit aztán itt a Halasi Múzeumban egyszerbe is mutattunk. Vannak nagyon szép példányok közöttük, és ez egy világszerte ismert terület, egészen a római császárkortól végig vannak emlékérmek, emlékpénzek, egy-egy alkalomra vert például, ugye korábban az érmeken, főleg a rómaiakon, de majd a Dezső beszél róla, nem volt évszám, hanem egy-egy győzelem alkalmával, vagy egy-egy nagy esemény alkalmával kiadtak egy ilyen veretet. És ez is egy pontos történelem határozó. Tehát azért mondjuk, hogy a numizmatika, az éremgyűjtés egy történelmi segédtudomány. Sok mindent ki lehet belőle olvasni.
Ön mindig is rajongott a történelemért, mert így a szavaiból kihalva nagyon-nagyon érdekelte.
Igen, hát itt Halason is, ugye egy példát is említettem, legutóbb is beszéltem róla, hogy a Zöldhalomdomb egy Árpád-kori templom körüli temető és falu volt. A Bicó Piroska sajnos csak rövid ideig volt itt régész, és ő leletmentő ásatásba 3 éremmel határozta meg lényegében egyrészt, más jelek mellett persze, de az 3 ezüstérem nagyon fontos korhatározó volt. Így tudtam mondani, ennek is bizonyító ereje volt, hogy 11.-13. században itt egy település volt a Sóstó partján. Mi ezt úgy is meghagytuk az utókornak, hogy 2000-ben építettünk ma, mint városvédő, egy emlékművet, amelyiknek az oldalán ez a 3 ezüst érem nagyobb méretbe, ilyen plakett formába megörökítésre került, a tetején egy kerecsen sólyom van. Ez az érem, hogy mit tud, azt megmondja az az emlékmű.
Hát ez fantasztikus, azt hiszem, hogy a hallgatók följegyezhetik, hogyha esetleg nem volt róla tudomásuk. Dezső, ön mikor került kapcsolatba az érmek, és miért lehet az ember, hát mondhatom, hogy aki ezzel foglalkozik, csak szerelmes azokba az érmekbe, hiszen rengeteg időt töltenek ezzel.
Ez így van, hát én 12-3 éves koromban kerültem kapcsolatba először régi pénzekkel, nagyszülőknek volt egy pár darab padláson eldugva, és utána szakközépiskolás koromban jártam így vásárokba, Szegeden tanultam, Dorozsmán, ott veszegettem, majd leszerelésem után Szegeden városnézés közben figyeltem fel egy érem üzletre, és ott mondták, hogy működik egy klub is itt helyileg. Hát elmentem, és akkor tapasztaltam, hogy ugye ők is a Magyar Éremgyűjtők Egyesületének a szegedi csoportja volt még annak idején a Juhász Gyula főiskola aulájában, és nagyon megtetszett ez a szervezetgyűjtés, ott vasárnaponként annak idején megfordult 50-60 ember is Szegeden egy ilyen helyi összejövetel céljából, és utána én is beléptem, 93-ba beléptem ugye a Magyar Éremgyűjtők Egyesületébe, itt azóta járok be a Halasi Éremgyűjtők csoportjába, és tulajdonképpen 3 éve lettem itt titkár a Halasi Egyesületnek. Nagyon megszerettem ezt a kis közösséget. Ugye tapasztalatcsere, baráti kapcsolatok ápolása, adásvételcsere folyik nálunk.
Rengeteg tevékenység van. Ahogyan Mihálytól hallottam, én úgy gondolom, hogy ő mindenfajta érem iránt érdeklődik. Ön viszont van egy egészen kedvenc területe, amiben viszont fantasztikus információkat fog nem sokára hallgatókkal megosztani. Miért pont a római kort választotta?
Én nekem 20 pár évesen ezek a pénzek tetszettek meg. Láttam benne fantáziát, változatosak, szépek, és hát a világ minden táján gyűjtik. Nem olyan, mint például egy modern érem, hogy csak magyarországi területen, vagy bizonyos régiókban, hanem ez világ életbe érték lesz.
És mindenhol hát, mindenki ismerni fogja, hogyha akár ön gyűjti, vagy bárki
így
más kezében
van.
Köszönöm az információkat, beszélgetünk tovább még a részletekről, nem sokára jövünk vissza, maradjanak velünk.
Érdekes emberek, izgalmas történetek a Halas Rádióban.
Folytatjuk a beszélgetést nagyon különleges érmekről. Rácz Fodor Mihály, Magyar Éremgyűjtők Egyesületének az elnöke itt a Kiskunhalasi csoportban. Két olyan éremről fog most beszélni, amit én már az előbb a kezembe vettem, de a hallgatóknak mindjárt elmondjuk, hogy miből van és miért különleges. Nézzük meg az elsőt.
Ennek az éremnek több érdekessége is van. Egyrészt az anyaga az, hogy abban az időben, 1900-ban egy évfordulóra alumíniumból verték, mint egy 50 mm átmérőjű, szecessziós jellegű maga a kiképzése. Az előoldalán 7. Pius pápa látható, nagyon szépen meg van csinálva, és a történethez hozzátartozik, mert ugye mindig az éremnél az az érdekes, hogy mit ábrázol, kiről, milyen korból, hogy ő volt az a pápa, akit Napóleon meghívott, hogy koronázza meg. Mert ugye császár csak a pápa koronázhat. Aztán, hogy történt, akkor is voltak autoriter vezetők, hát nem hagyta a pápát, saját felére tette a császári katonát.
Egyébként ez az érem körülbelül hány centiméter?
5 centi körüli átmérő, 4 milliméter vastag.
Olyan tenyérbe fekvő, de gyönyörű a dombor műrészletlen. Igen, nézzük meg a másikat, az is különleges.
A másik érem, ami a kezemben van, ez is majdnem ugyanolyan átmérőjű, vert bronzérem Ady Endrét ábrázolja, és a Nyugat című újságnak ez volt a jutalomérme Ady után. A vésnök, a tervező Beck Fülöp. Ő volt a magyar éremművészetnek a nagy megújítója Telcsedével együtt, és a hátoldalon egy hajót látunk, egy vitorlás hajócskát, és egy Ady idézet részt úgy szól, hogy repülj hajóm, rajtad a holnap hőse.
Ez egy gyönyörű idézet. Hogyan jutott hozzá ehhez az éremhez, illetve tényleg hogyan kerül egy éremgyűjtő kezébe ilyen különlegesség?
Egy kicsit, mikor előbb jutottam a Lakett éremgyűjtés tudományába, akkor elhatároztam, hogy a két nagy megújítótól, a Bekő Fülöptől és Telcs Edétől igyekszem a gyűjteményembe érmeket vásárolni, cserélni, keresni, és úgy került hozzám ez az érem is, másik 8-10 bögfülöppen, néhány telcsede éremmel, plakettel, hogy jártam utána, kerestem.
Hát örülünk neki, hogy ilyenek jutottak a birtokába, és én nagyon örülök, mert kézbe is vehettem, és megnézhettem. Most viszont ugrunk több mint 1000 évet is. Dezső, nagyon különleges római érmek vannak ön előtt, és icurka picurkánk is, az anyagát is mondja el, ha lehet, és hogy mi van rajta. Én megfogtam az előbb, és közelről hihetetlen, jól vannak az arcok élethűen elkészítve rajta, több mint 1000 évről visszatekintve.
Kezembe levő érme egy Hadrianus dénár. Ő időszámítás után 117-től 138-ig uralkodott, tehát ez körülbelül egy olyan 1,8 cm átmérőjű érem. A császárt profilból ábrázolja, a hátlapon egy ülőalak látható. A másik érem a felesége, Szabina. Itt a hátlapon Concordia aug, tehát egyetértés jelent a Concordia magyarul. Ugye itt mutatkozik meg, hogy nem csak az uralkodók verettek, hanem a császári család női tagjai részére is vertek pénzeket annak idején.
Bevett szokás volt, mert azért általában az uralkodó képe volt, csak meg talán a későbbiekben, és hát azért ennyire a nőknek akkor volt hatalma ezek szerint.
Bevett szokás volt, mert például én is ugrok egy pár száz évet, első Konstantinus veretett Faustának a feleségének, Helena a lánya volt, ő részére is, Teodóra a második felesége, Crispus a fia, Dalmatius pedig a mostoha fia, és ezek részére, mindegyik részére verettett pénzeket.
És hogyan maradtak fent ilyen jó állapotban? Ugye én a kézbe vettem ezt az érmét, nagyon piciken, 2 centi körül van talán, igen, csak ami megmaradt, igen, úgy belőle, de hogy a császárnak az arcvonásai hihetetlen, tehát tökéletesen látszódnak. Ez milyen technikával tudták akkor megcsinálni, úgyhogy több 1000 évvel után is még így marad?
Elsősorban jó anyagból csinált, jó ezüstből, az első-második századi ezüstök azok jó minőségű ezüstök voltak, később már rontották az ezüstöt, úgynevezett szuberátus dénárok jelentek meg a 3. század közepétől, amik bronzmag és vékony ezüst bevonattal készültek. A Verde szervezet, a pénzverés technikája az nagyon le volt ugye szelektálva abban az időben, külön részlegben történt a fémolvasztás, a lapka készítés és a verőtővésés. A verőtővésést az úgynevezett szignátorok végezték.
Kézzel talán?
Kézzel,
egyesében minden pénzérmét kézzel?
Nem, tehát a verőtövet kivésték, és utána az alsó és a felső verőtő közé betették az izzított fémlapkát, és a felsőre kalapáccsal rávertek.
De ez óriási finom munka, mert hát, igen, annyira picike, tehát ott az az arc, hogy azt úgy a verőtőben megcsinálni, utána kinyomva ilyen tökéletesen megvan ennyi év után, az hihetetlen.
Igen, nagyon-nagyon-nagyon kidolgozottak, és éppen ezért nekik állandó elfoglaltságuk volt, mert a verőtövek koptak.
És kettő egyforma volt? Bocsánat, hogy, tehát hogy valami esetleg eltérés lehet, mert kétszer ugyanazt teljesen pontosan is képesek voltak megcsinálni?
Képesek, de ugye ezeknek a pénzeknek a széle nem szabályos kerek, hanem lehet apró berepedés, vagy lehet kicsit tojásdad, és hát ugye egy császárnak, főleg a gyakoribb császár vertek, akár 50-60 féle hátlappal pénzt, és ezeket a birodalom minden területén, mert először Rómában volt központi pénzverés, de ahogy egyre több területet kebeleztek be, egyre több felé volt szükség verdékre, például Londonban Londinium nevű verde, Szíriában működött egy Antiochia nevű verde, nagyon sok verde működött, és ugye főleg a 3. században, amikor a úgynevezett katonacsászárok korában, sokszor pár hónapig volt uralmon egy császár, vagy egy évig, max. 2.
Akkor nem volt olyan sok pénzérméje.
Nem.
Fogunk még a pénzérmékről tovább beszélgetni, a zenék után visszajövünk, maradjanak velünk.
Érdekes emberek, izgalmas történetek a Halas Rádióban.
Csodálatos érmek, itt a hallgatókat egy kicsikét biztatom, hogy ha van idejük, majd akkor nézzenek utána, hogy ne csak így halva kerüljön a szemük elé, hanem valóban meg is tudják fogni, vagy meglátni azokat az érmeket, amikről tovább beszélgetünk. Rácz Fodor Mihály, a Magyar Éremgyűjtők Egyesületének elnöke kezében most egy kiskunhalashoz kötődő érem, valami nem is olyan kicsi. Mondja el a történetét, hogy mire készült.
Hát 1988-ban alakult a Városvédő Egyesület, akkor én már érmészkedtem régen, és a mi kezdeményezésünkkel és közreműködésünkkel készült el a II. Világháború emlékműve itt a főtéren. A szobrász, aki az alkotást elkészítette, először úgy volt, hogy a feleségét bízzuk meg, Mikó Diánát az emlékmű építése, de a férje erősebb volt otthon, és ő vette át a megbízást, és készítette el az emlékművet. Mondom a Diánának, hogy csináljon már nekünk egy szép jutalomérmet a Kiskunhalasi Városvédő és Városszépítő Egyesületnek, és hát mi legyen rajta? Röviddel azelőtt a Székely Tibor vezetésével és valamikor a Csordás Jenő bátyám a utolsó szélmolnár még élt, az ő közreműködésével újították fel a sáfrik malmot. Na mondom, legyen rajta a sáfrik szépmalom. Alul legyen egy kis hely, ahova a kitüntetett személynek a nevét oda tudjuk vésetni, a hátulján meg legyen ott a Városvédő Egyesület megnevezése és a emblémánk, amelyiket szintén a Kati lányom tervezett. Ebből mindössze 13 darab készült. Rendkívül kevés, öntött érem, és csak a nagyon jeleskedő városvédő egyesületi tagok kapták, illetve a múzeumban elhelyeztünk egy példányt, és Budapesten a magyar érem tárba is küldtem egy-egy példányt. Ez a szép érem bronzból van, patinázva van, jó nehéz, olyan 11 cm körüli átmérő. Ennyit a halasi történetről.
Egyébként gyönyörű, viszont amellett nem tudok elmenni, hogy a családja is bevonódott az ön hobbiába, szenvedélyébe. Tehát a lányai szerettek egyébként az érmekkel foglalkozni, kézbe venni, vagy kitalálni, segíteni az ön munkáját?
Tudja, onnan indul, hogy én, mint öreg ember, már elmondhatom, mint a villamos szakma egyik képviselője, hogy mindig az volt az elvem, hogy az a jó műszaki szakember, vagy még jobb, mint a másik, aki általános műveltséggel rendelkezik, érti, szereti a művészetet, ha tudja, még gyakorolja is, és ezt az én családom megfogadta, mert mind a két lányom művészember, a feleségem népi iparművész volt, én meggyűjtöttem az érmeket, és készítettük Halason a híres halasiak szoborparkot, ott áll a két szobor most is, lányom mintázta, csináltunk néhány domborművet, azt is Kati és mások is mintázták, és nem volt Halason például zenészről, vagy zeneművészről egyetlen utcanév se. Amikor én ezt kitaláltam, hogy mint városvédő elintézem, hogy legyen már valahol, nagyon nehezen találtunk olyan utcát, teret, ahol elnevezhettük volna. Végül is az önkormányzat nagy nehezen rábólított, és a kertvárosi iskola melletti üres tér, mert nem volt rajta egy épület se számozva, elneveztük Bartók Béla térnek, és az akkori iskolaigazgató közreműködésével egy szép ünnepségen egy zománc emléktáblát készítettünk, amelyik a titulusai tartalmazza Bartók Bélának, és egy nagyon szép tűzzománc kép van rajta, amit szintén Kati csinált. Itt éltem ki az én érmészkedésemet a szobrászkodás segítésébe.
Van önnél még egy olyan érem, ami azt hiszem, hogy figyelemre méltó, mert az újabbak közé tartozik, nem patinás, hanem egészen frissen készített. Mi ennek a jellemzője, mekkora és hogy néz ki?
Ez egy nagyon szép, dupla súlyú ezüstérem ahhoz képest, amekkorára szokták, mert az általános az olyan 41 mm, ez ennél nagyobb és vastagabb. Híres királyunk Mátyás király emlékére készült, és ez egy 2000 forintos emlékérem. Most készült el, röviddel ezelőtt, nagyon szépen meg van csinálva, és lényegében ugyanazzal a technikával készült, mint amit a Dezső elmondott. Itt is van egy patrica, meg egy matrica, az alsó, meg a felső verőtőrész. Csak nem kalapáccsal ütednek rá, hanem hidraulikus géppel vagy más módon verik az érmét, és sok minden tartalmaz, ez egy nagyon szép érem, azért is vettem meg. Rajta van egy Mátyás királynak egy pénze formája, címer részek vannak rajta, és a Corvina, ugye a világhíres könyveinek a díszítő motivumai vannak szintén felvíve erre az éremre. Nagyon szép érem, és hát befektetésnek is jó, mert az ezüstérem ugyan, és minden ezüstérem hordoz egy alapot vagy aranyérem, az ezüst árát, vagy az aranyárát, vagy a ritkaság szám aztán még külön értékesít. Ez egy nagyon modern technológiával úgynevezett proof kivitel, ami azt jelenti, hogy bizonyos részek, például a szobor, a többiek, azok egy picit matt színben jelennek meg, a háttér az pedig tükrösített. Ezt különlegesen fölcsiszolják a verőtövet, ez egy acélverőtővel készül, és a fölcsiszolt verőtő ilyen nagyon szép, fényes érmet ad.
Gyönyörű egyébként, kedves hallgatóink, így érdemes utána járni és esetleg megnézni. Nem sokára jövünk vissza, maradjanak velünk.
Érdekes emberek, izgalmas történetek a Halas Rádióban.
Folytatjuk a beszélgetést csodálatos pénz érmékről, érmekről Rácz Fodor Mihállyal, illetve Nagy Tóth Dezsővel. Dezső, önnél van még két olyan érem, ugye a sokból kiválasztva, ami gondolom nem olyan könnyű, ami nagyon komolyan patinás. Milyen korból származik, mennyi idős is, mit láthatunk rajta?
Az első pénz egy körülbelül 2,5 centi átmérői Julia Domna, ő Septimius Severus 193-tól 211-ig uralkodó római császárnak a felesége volt. Annyit lehet tudni róla, hogy Nikomédiai Verdében, mai Törökország területén készült, és a hátlapján légiós jelvények a kéz, a koszorú és a sas. Ezeken keresztül kapott utalást az aktuális állami hadi eseményekről a birodalom legtávolabbi részén élő ember is. Hírt adnak háborúról, békéről és a római légiók legyőzhetetlenségéről. A második az...
És ezeket a pénzeket akkor a katonák vitték el annak idején az egyik helyről a másik helyre?
Igen, így van. Így van. Hát a légiók is sokszor vonultak. Napi 25 kilométer volt a megtett út. A második az Alexander Severusnak egy szesztercius-a. Ez egy körülbelül 3 centi átmérőjű, eredetileg ugye sárga részből készült, de az idők folyamán bepatinásodott. Ő 222-től 235-ig uralkodott. A hátlapján Annona Augusti. Annona bőség, jó termés istene volt. A réz és bronzpénzek verési joga a szenátus kezébe maradt, tehát szenátus konzultó. Itt ennek a rövidítése ugye az Annona mellett balra az S, jobbra a C, ez a legtöbb szesztercius-on rajta van.
Nagy probléma lenne egyébként a patinás részt erről eltávolítani, tehát ez a megsemmisíteni úgymond a korát, vagy mert mondjuk kíváncsi lennék az eredeti állapotára, hogy milyen színű lenne, bár ez egy nagyon laikus vélemény.
Eredetileg sárga rész színű lenne, de egy ilyen régi pénznek a patina adja az értéket.
Tehát meg is sérülhetne esetleg, hogyha valaki ezt eltávolítaná?
Igen, és numizmatikai értéke akkor már töredékét éri, mint egy patinás, mert a patina az lehet a fűzöld szintű kezdve a feketéig nagyon változó.
Kedves hallgatóink, nagyon könnyedén beszélgettünk itt a pénzekről, de nem olyan egyszerű, hiszen ezeken a régi római kori pénzeken nincsenek évszámok. Honnan lehet kideríteni, hogy tulajdonképpen melyik korból és a történelem melyik időszakából származik?
Onnan lehet kideríteni, hogy az adott aktuális császárnak általában az előlapján rajta szokott lenni, hogy hányadszor választották konzulnak. Amikor megválasztanak egy császárt, általában minden évben újra választják konzulnak, tehát konzul 7 az megválasztásától számított 7. esztendő. Tehát plusz 1-2 éves eltéréssel meg lehet állapítani, hogy mikor verték a pénzt. A császárnéknál annyira nem, mert ugye náluk ez nem történt meg, de hozzávetőlegesen meg lehet valamennyire állapítani.
Önnek viszont ez egy óriási kutatómunka, de mivel ez az egyik kedvenc területe, azért gondolom ez nem okoz nagy problémát.
Igen. Augustus idejében 3,9 gram volt az ezüst dénárok súlya. Verésük a 3. század közepéig tart, ekkor már nagy mértékben rontották finomságukat. A 4. század elején az egyre jobban elhalapodzó inflációt Diocletianus próbált a pénzreformmal és ármaximalizációval megfékezni. Új ezüstpénzt úgynevezett Argenteus vezet be. A bronzpénz is új került ekkor forgalomba, az úgynevezett Forlis. egy 26-27 mm átmérőjű pénz, amit latinul jelentés a zsák, ugyanis a nagyobb kifizetések alkalmával zsákszámra mérték. Beszélnék itt még a hátlapi ábrázolásokról, hogy ennek különleges jelentősége van, mert ezek ugye a birodalom minden részébe eljutottak, hírközlő és propaganda szerepet töltöttek be egyszerre.
Innen informálódtak akkor a népek.
Ennek jegyében az állami, politikai és hadi események változásait tükrözik, összekapcsolva vallási elemekkel. A főbb, ismertebb istenalakokból körülbelül egy 70-80 szokott a hátlapokon szerepelni. Például Apolló, a napisten, Bacchus, ugye tudjuk a boristen, Ceres, földművelés istennője, Diana, a vadászat istennője, ugye mai napig közismert, Fortuna, a szerencse istennője, és Vulcanus, az pedig a tűzistene.
Nagyon különleges tudomány, a numizmatika, mondhatnám azt, és igen, óriási információ hordozóként szerepelt ebben a régi korban a pénz. Folytatjuk még a beszélgetést, a zene után jövünk vissza, maradjanak velünk.
Érdekes emberek, izgalmas történetek a Palas Rádióban.
Folytatjuk a beszélgetést. A Kiskunhalasi Magyar Éremgyűjtők Egyesületéből Rácz Fodor Mihály az elnök és Nagy Tóth Dezső a titkár a vendégünk. Hogy néz ki tulajdonképpen az Éremgyűjtő Egyesület, ahogyan önök mondják, a Kiskunhalasi csoportjának a munkája, az élete? Milyen programok vannak, amire várják a tagokat, illetve esetleg azt is, aki kíváncsi az önök munkájára?
Mi a tázvári éremvörzét szoktuk megrendezni június vége felé. Országos szinten márciustól novemberig, szinte minden hétvégén van olyan, hogy egy vasárnapi nap két részén is az országnak éremvörzéket tartanak. Ezek ugye elég nagy létszámban jelennek meg az emberek, régi gyűjtők, országhatárainkról túlról is jövők. Itt asztalokon ki lehet pakolni, és akkor ott csereberélni, venni, adni.
Akkor ezek nagyon jó hangulatok szoktak lenni, gondolom, mert hangulatok, sok információt cserél.
És akkor van egy, a legnagyobb volumenű esemény a vándorgyűlés, ez Esztergomba volt most az idén augusztusban. Ezen kívül még meg szokták rendezni, ez egy háromnapos rendezvény, az úgynevezett Hóman Bálint Numizmatikai Nyári Egyetem, amely előadássorozatokból áll. Különböző előadók vannak, Nemzeti Múzeumtól, Magyar Numizmatikai Társulattól, Magyar Történeti Intézménytől, és ezek is nagyon hasznosak az információszerzés szempontjából.
Önnek, mint titkár, mi a feladata itt a Kiskunhalasi csoportban?
Nekem titkárnak a tagdíjak kezelése, a tagkártyák kiosztása, a Magyar Nemzeti Bank ott ki emlékérmeket, egy évben 20-30-at, ezeket az éremrendeléseket fölveszem, és akkor Budapestről lehozom a tagoknak.
Akkor elég komoly és szertágazó munkája van önnek, hogyha jól értem. Mihály, tulajdonképpen az éremgyűjtés alapjai az ön kezében vannak, akár Magyarországot nézem, akár itt Kiskunhalast. Most jelenleg elnökként miben berül ki a tevékenysége? Mi a célja, mi a feladata, mondjuk, hogyha nézünk egy évet?
Az a helyzet, hogy én koromnál fogva örülök neki, hogy van egy ilyen lelkes titkárunk, mint a Dezső. Ő folytatja. Én a magam tevékenysége annyiba merül ki, hogy megjelenítem az Egyesületet, és mint régi tag tanácsokat tudok adni. Az éremgyűjtésben is. Ha római pénzről van, akkor elsősorban a Dezső, ha plakett éremről van szó, valószínű én. És többen vagyunk, akik bizonyos területeken földkészültek, főleg az a gyűjtési területből tud az ember legtöbbet, amelyiket ő csinál. Nem sokan vagyunk, mindig is olyan tizenvalahány egyesületi tag volt itt Halason. Sokkal többen sose nem voltunk, de hol apad a létszám, hol növekszik. Most azt szeretnénk, hogy a fiatalok is érdeklődnének ez az érdekes terület iránt. Elég nehéz új tagokat szervezni, bár szeretnénk, szívesen látjuk a vendégeket is. Minden hónap első hétfőjén itt Halason összejövünk, egy ilyen baráti beszélgetésre, esekenként csereverére megbeszéljük a napi ügyeket, vagy ha Dezső Pesten volt, azonnan információkat, vagy továbbképzésen volt valahol, akkor elmondja, mit hallott, mit látott, mi a tendencia. Én reménykedek benne, hogy az Egyesület működik továbbra is, fennmarad, de nem sokan vagyunk, meg kell, hogy mondjam. Aki ott van, az lelkes, és örömét leli ebbe a gyűjtésbe. Én azt szeretném, hogyha több embernek okozna örömet. Egy nagyon érdekes történeti vonulat van, mert itt a Dezsőnél is lehet időszámításunk előtti pénzt is találni. Nekem nem vagyok gyűjtője, de nálam is van néhány. És végig lehet követni szinte az egész történelmet, ha valaki azt határozza el, hogy ilyen gyűjteményt hoz létre. Vagy azt mondja, hogy ő csak a magyar pénzeket akarja gyűjteni. Az is hatalmas terület. De lehet motivumot gyűjteni. Valaki, nem tudom, a hidakról akar érveket plakát. A legkülönfélébb dolog fölmerül itt, szép munka ez, és örömöt okoz, ha az ember foglalkozik vele.
Hát kedves hallgatóink, tényleg csatlakozom az előttem szólóhoz, Mihályhoz, én is a kezembe vettem az érmeket, hogyha valaki szeretne, akkor ne maradjon otthon, hanem keresse meg a Kiskunhalasi Magyar Érvgyűjtők Egyesületét és tagjait, és akár csatlakozhasson is. Nagyon szépen köszönöm, hogy elfogadták a meghívásunkat, és köszönjük, hogy bemutatták ezt a sok csodálatos érmet, nagyon jó munkát, és tényleg egyre több tagot kívánok önöknek.